a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban azért könyörgünk, hogy jöjj a te lelkeddel, és azért könyörgünk, hogy megértsük mindazt, amit erre a mai délelőtre készítettél. Megértsük a te szavadat, a te üzenetedet, és nem biztos, hogy készek vagyunk ezen a mai délelőttön, de azért könyörgünk, hogy ébresz készséget a mi szívünkbe, hogy meghalljuk, megértsük, és elfogadjuk a te szavadat. Urunk, könyörgünk azért, hogy légy most itt velünk. Te látod a szívünket, látod, hogy kinek mire van szüksége, látod a megterhelt, gyászoló szíveket, és látod azokat is, akiknek esetleg örömük van. Urunk, azért könyörgünk, hogy a te szavad hangozzék ma. És abba az ígéretbe kapaszkodunk, amelyet te ígértél, hogy a te szavad nem tér vissza üresen. Abba az ígéretbe kapaszkodunk, amit mondtál, hogy akiben elkezded a munkát, azt be is fogod végezni benne. Urunk, így kérünk, hogy munkálkodj ezen a mai alkalmon. Szólj hozzánk, szólíts meg bennünket igéd által, üzeneted által. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, illetve sorozatunk utolsó ige szakasza, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében a 13. vers B részét, de én az egészet fogom majd felolvasni helyünkről fennállva, hallgassuk meg Isten igéjét. Jézus ezt mondta, ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És a mára kijelölt ige szakaszt hadd olvassam föl még egyszer, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, talán nem mindenki emlékszik, de ezen esztendő, 2015-ös esztendő január 4-én, az első vasárnapi istentiszteleten kezdtük el ezt a sorozatot, kicsit hosszúra nyúlt, melynek a témája az Úrtól tanult imádság volt, és elérkeztünk az imádság utolsó szakaszához, az idegen szóval úgynevezett doxológiához, azaz az Istent dicsőítő részhez. Nagyon hosszú lenne összefoglalni mindazt, amit Isten tanított nekünk ezen az imádságon keresztül. Végigmentünk mondatrészről mondatrészre, hosszú lenne feleleveníteni, azonban aki szeretné végighallgatni, ha így fogalmazhatok, akkor ez a reklám helye. Gyülekezetünknek a honlapján, a mandabokor.luterán.hu honlapon az igehirdetési részt, ahol el lehet olvasni, illetve vissza lehet hallgatni az igehirdetéseket, ezt ajánlom a kedves testvéreknek a figyelmébe. Annyit azonban el kell mondani, amiről január 4-én is az elején is beszéltem, hogy a mi atyánk áll egy bevezetésből, aztán áll 7 kérésből, és áll egy úgynevezett befejezésből. Hallhattuk azt, hogy a bevezetésben úgy szólíthatjuk meg Istent, mint édes atyánkat. Bizalommal, bátorsággal, tisztelettel, tudva azt, hogy ő meghallgat. Mert ő ezt ígérte. Sok helyen azt olvashatjuk az igében, hogyha valaki hozzá kiált, azt ő meg fogja hallgatni. És ebben a reménységben imádkozunk, és ebben a reménységben is fogjuk majd az oráció ökumenikában megszólítani őt, hogyha ő hozzá kiált valaki, és itt egy gyülekezetként kiáltunk ő hozzá, akkor ő meg fog hallgatni bennünket. A hét kérésben elé tárhatjuk azt, ami a hívő ember számára igazán fontos, hogy legyen megszentelve az ő neve a mi életünkben, hogy legyen meg az ő akarata, hogy valósuljon meg az ő országa közöttünk. Isten előtt lehet a mindennapi testi és lelki kenyér a szükségleteink, és ő elé mehetünk terheinkkel, fájdalmainkkal, szomorúságainkkal és bűneinkkel, akivel rendezhetjük mindezt. És különösen hangsúlyozva most, ezen a mai istentiszteleten, amikor gyászolók is vannak, gondolva őreájuk, akikre a halál árnyéka vetült, hogy lehet vigasztalást meríteni az Isten szavából. Hogyha valaki hozzá kiált, azt ő meghallgatja. És így mehetünk elé a terheinkkel, a gyász fájdalmával, a nélkülözéseinkkel, az elmúlással, tudva azt, hogy ő valóban meghallgat. És ebből fakadóan indulhatunk el embertársaink felé, hogyha rendeztük az életünket Istennel, akkor ez arra kötelez bennünket, hogy rendezzük az életünket embertársainkkal is. Hiszen a mi mennyei atyánknak nem csak az a fontos, hogy vele rendezzük megromlott kapcsolatunkat, hanem az is, hogy embertársainkkal is helyre jöjjenek a megromlott dolgaink. És kísértésben is őre át támaszkodhatunk. Tőle kérhetünk erőt az erőtlenségeinkben, és az ő erejével győzedelmeskedhetünk a kísértések felett is. Mindezeket a kéréseket pedig úgy fogalmazhatjuk meg, hogy tudhatjuk, hogy övé az ország, és itt érdemes, kedves testvérek, megnézni a görög nyelvet, a görög szót, hogy itt a basileia szót használja, ami nem csupán országot jelent, legalábbis nem abban az értelemben, amiben mi használjuk egy országra, egy nemzetre, hanem isteni a királyság. Övé az uralom, övé a hatalom, és minden dicsőség. És olyas valakit szólíthatunk meg az imádságban, akinek van, valóban van hatalma. Nem olyan hatalma, mint az embereké, nem olyan hatalma, mint a királyoké, a császároké, a birodalomé, hiszen látjuk a történelemből, hogy adatik és elvétetik. Ma van, holnap nincsen. Hatalmak jönnek, hatalmak mennek. Birodalmak buknak el. A hatalmasnak mondott Sztálinról talán sokan nem tudják, hogy mennyire boldogtalan ember volt ő. Miután végzett csaknem minden régi elvtársával, állandóan félt, hogy megmérgezik, vagy megölik. 8 hálószobája volt, amelyeket úgy be lehetett zárni, mint a széfeket a bankban. Soha senki nem tudta, hogy melyikben aludt egy-egy éjszaka. Addig nem evett, amíg a szakács a jelenlétében meg nem kóstolta az ételt. De Hitlerről is feljegyezték, hogy félt a sötétségtől, ezért rezidenciája és irodái egész hajnalig fényárban úsztak. Ki gondolta volna, hogy ezek a hatalmas birodalmakat felépítő emberek ilyen szánalmas módon igyekeztek megtartani a hatalmukat, és félelmeik így uralkodtak rajtuk a színfalak mögött. Istennek nem ilyen hatalma van. Ő az élet ura. Ezek az emberek, akiket az imént idéztem, ezek az emberek a halál emberei. Isten pedig az élet ura. Az ő hatalma nem az emberektől függ. Kezében tartja ezt a világot. Ha Isten úgy akarja, megrántja a világ óceánjainak felszínét, vagy megrázza a föld belsejét, és a magáról sokat képzelő, hatalmasnak mondott ember azonnal kiszolgáltatottá lesz, és a természet erőinek lesz alávetve. És gondoljunk bele, drága testvérek, hogy embereknek mi hatalma van, hogy ma van, holnap elvétetik. Ezt szoktam szóval is mondani, főleg az idős korosztálynak, hogy drága testvérek, gondolta valaki, hogy 50-60 évvel ezelőtt a nagy Szovjetunió össze fog omlani. Gondolta valaki, hogy a nagy kommunista eszmerendszer, amire építettek ideológiákat, építettek oktatási rendszereket, kártyavárként fog összeomlani? Látjuk, az emberi hatalom az ilyen. Az emberi hatalom az véges. Nézzük meg, drága testvérek, melyikünk tett hozzá ehhez a világhoz, melyikünk tett hozzá ehhez az univerzumhoz, hogy ez működjön. Egyikünk se. És nézzük meg, hogy ez a csodálatos földgolyó hogyan kering a maga pályáján, melyikünk állította oda? Ki állította oda? Drága testvérek, én senkit nem akarok meggyőzni, nem akarok pro és kontra érveket mondani, mert nem feladatom. De csak gondoljunk bele őszintén, hogy hogy került ez a golyó, ez a földgolyó egy tökéletes pályára, ősrobbanással. Én ezt olyan nevetségesnek érzem, pedig én nem vagyok szakember. De már akkor föltűnt nekem, amikor tanították környezetismeretből, aztán biológiából, hogy hogyan alakult ki az élet. Én olyan nevetségesnek éreztem már egészen fiatalon, hogy valami tökéletes dolog, az hogy alakulhat ki egy ősrobbanással. Végig gondoltuk ezt egyszerűen csak elnézést józan paraszti ésszel, hogy a Föld tökéletesen kering a pályája körül. Hát ki vagyunk mi emberek? Ki vagyunk mi? Mit tettünk hozzá ehhez a földhöz? Hadd mondjam el, hogy semmit. Semmit. Mi a teremtett világból csak elvenni tudunk. Hát nézzük meg, hát milyen gyarló emberi próbálkozás. Nyilván nem azt mondom, hogy rossz. Nem ezt mondom. De milyen gyarló emberi próbálkozás az, hogy néhány héttel ezelőtt Franciaországban, Párizsban összeült a nagy klímacsúcs. Összeültek a nagy hatalmak, Amerika, Kína. Csak azért említem ezt a két országot, mert ez a két ország az, aki nem akar engedni a széndioxid kibocsátásból. Mert alább hagy a gazdaság. Vagy Kína, India, is lehetne sorolni. Mi csak elvenni tudunk. Mi nem tudunk hozzátenni. Ami itt tökéletes, azon mi csak rombolni tudunk. És mennyire véges ez az emberi hatalom. És ezért mondja az ige, hogy az embernek nincsen hatalma. Nincsen. Én annyira emlékszem, drága testvérek, talán mondtam már ezt ebben a gyülekezetben, de számomra olyan megdöbbentő volt, amikor 2012-ben megválasztottak Esperesnek, akkor valaki odajött hozzám, egy gyülekezeti tag, és azt mondja, hogy ez milyen presztízs, ez mekkora hatalom. És akkor mondtam neki, hogy ez dehogy hatalom, ez nem presztízs. A lelkész nem az imidzsét akarja építeni. Ez ma van, holnap elvétetik. Ez nem hatalom. A hatalom az Istennél kezdődik. Akitől van esetleg egy megbízatás. Egy időre szóló megbízatás, de ez nem hatalom. Mennyire furcsán vélekedik az ember a hatalomról. Mennyire furcsán vélekedett Sztálin, vagy Hitler, Lenin, és lehetne sorolni ezeket a nagy hatalmakat, vagy hogyha egészen az ókorig akarok visszamenni, a császárok hogyan ragaszkodtak a hatalmukhoz, és jó néhány császár milyen szánalmasan halt meg. Talán van ennyi történelmi ismeretünk, hogy egy Néró, aki olyan sokat gondolt magáról, megbolondult. Megbolondult. És a saját családját végezte ki, hogy megtartsa a hatalmát. És nézzétek meg, ő is elmúlt. Mert ilyen az emberi hatalom. Ahogy az ige mondja, és az ige szeretne bennünket szembesíteni, hogy az emberi élet az olyan, mint a lehellet. Az olyan, mint a mező virága, hogy reggel virágzik, estére elhervad. Ilyen az ember, és ilyen az ember hatalma. Olyan csodálatosan fejezi ki, amikor Jézus és Pilátus párbeszédét olvashatjuk az evangéliumokban, akkor Pilátus olyan pökhendi módon, hát nem veszed észre, Jézus, hogy nekem van hatalmam téged megölni? Vagy szabadon bocsátani? És akkor Jézus azt mondja, hogy semmi hatalmad nem volna, ha nem felülről adatott volna. És ez a Pilátus, tudjátok, hogy hal meg? Josephus Flavius történetíró, aki lejegyezte az akkori kort, beszámol róla, hogy számüzetésben hal meg egy roncs állapotban. Aki azt gondolta, hogy neki hatalma van, és azt kell, hogy lássuk, hogy nekünk embereknek nincs hatalmunk. És éppen a gyászoló család, aki rámutat arra ezen a mai istentiszteleten, hogy az élet fölött sincsen hatalmunk. Az élet fölött sincsen. Mert nincs sem az élet, sem a halál a kezünkben. Lehet, hogy vannak, akik azt hiszik, hogy hát hogy ne lenne? Nincs. Tudjátok, miért nincs? Temetéseken el szoktam mondani, hogy az elhunyt testvérünk nem jelentkezett ebbe a világba. Ő nem tette fel a kezét. A szülei nem kérdezték meg, hogy szeretné-e élni, vagy sem. Hanem egyszerűen beleszületett. És elhunyt testvérünket nem kérdezte meg senki, hogy mikor szeretnél ugyan kilépni. Hanem amikor menni kellett, akkor menni kellett. Értitek, drága testvérek, hogy ennyire nincsen hatalma az embernek. Hogy se az élet, se a halálba nincsen beleszólásunk. És még meg annyi dologba. Csak gondoljuk végig, drága testvérek, hogy bő egy évtizeddel ezelőtt milyen szökőár futott végig Ázsia sziget világán. Milyen szökőár. És néhány óra leforgása alatt több mint 250 000 haltak meg. A csendes, gyönyörű szép, Isten adta óceán, amikor háborog, akkor emberi életeket követel. Mert ilyen törékeny és ilyen sebzékeny ez az emberi élet. És ezért mondja Jézus, ezért szembesíti Pilátust is, és ezért szembesít bennünket is azzal, hogy nincs hatalmunk. És ezért mondjuk a mi atyánkban az utolsó részként, hogy Uram, tied az ország, tied a királyság, tied az uralom, tied a hatalom és a dicsőség mindörökké. És ha van is az embernek hatalma, mert nem mondjuk, hogy nincs, van, látjuk a politikai életből. Éppen most azért kicsit késtem, mert valakivel volt egy beszélgetésem, megkeresett bennünket egy iskola a városból, az egyházat, engem is személy szerint, hogy vegyük át. Akkor kérdeztem, hogy mi van a háttérben, mi a mozgató rúgója, miért szeretnék, azért, mert tényleg szeretnének evangélikus szellemiségben tanulni a gyermekek? Evangélikus szellemiségben szeretnék tanítani a pedagógusok a gyermekeket? És akkor elmondta, hogy nem. Valaki fönt úgy gondolta, hogy az apácait meg kell szüntetni. Ennyi. Le kell választani a főiskolától. Nem akar beintegrálódni a klikbe, ennyi. Valaki fönt ezt így elgondolta, hogy ezt így kell csinálni. Van hatalma az embernek, kétségtelen, de olyan szoros korlátok közé van szorítva. És ez a hatalom, tudjátok, ez ma van, ez holnap elvétetik. A politikusok ezt nagyon jól tudják, még talán jobban, mint mi. És mi meg azt hisszük, hogy mi majd mozgatjuk itt a politikai elitet. Nem, ez se igaz. Ez se igaz. Ha nem felülről adatott volna, ha nem felülről, akkor egyikünknek sem lenne hatalma. És olyan jó azt az igét olvasni, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogy ő benne nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ő a szavával teremtett, mi a szavunkkal a legtöbb esetben rombolunk, ártunk és bántunk. Ő azt mondta, hogy legyen és lett. Szavaira egy világ állt össze, és ha ő úgy gondolja, hogy eddig és ne tovább, akkor kész és vége. És ilyen az emberi élet is. Ha Isten azt mondja, hogy elég, akkor elég. Ez a hatalom, amely egyedül Istennél van. A hívő ember tudja ezt egyedül. Ezért olyan csodálatos, hogy mindaz, ami megfogalmazódik az ember ajkán imádságban, azt megpecsételi ezzel a befejezéssel. Tudom, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség. És ezt a hívő ember úgy mondja, ahogy Luther is tanítja, hogy nem Istennek van szüksége ezekre a szavakra, nem Istent kell megerősíteni, hogy nálad van minden hatalom, hanem a hívő ember számára fontos ezt újra és újra megerősíteni, hogy ő az Atyával beszél, akinél van minden hatalom. És ezért nem hiába való egyetlen egy szó sem. Az imádság ezen részében nem kérések hangzanak el, hanem egyszerűen megvallom, hogy kinek tartom őt a magam életében. És tudjátok, kedves testvérek, ezen a mai délelőttön ezzel szeretne bennünket szembesíteni az ige, hogy kinek tartom én Istent a magam életében. Kinek? Hatalmaskodunk? Vagy tudjuk, hogy Istennél van a hatalom? Istenkedünk? Vagy pedig tudjuk, hogy Isten az egyedüli Isten. Nézzétek meg, drága testvérek, ezt a kettőt látjuk ebben a mai világban. Hogy az ember hatalmaskodik, de igazából nincs hatalma, hatalmaskodik, és az ember istenkedik, pedig nem Isten, de istenkedik. Nem ezt látjuk ebben a mai világban? Nem ezzel szembesülünk? Kinek tartom őt a magam életében? Ez egy fontos kérdés. Elhelyezem magamat ebben az életben, és elhelyezem őt a magam életében. Mert tudjátok, erre nagyon nagy szükség van. Hogy hova helyezem magamat, és hova helyezem Istent. Tudjátok, hogy születik az ember ebbe a világba? Hogy a piedesztára helyezi magát az ember. Hogy sokkal többet gondol magáról, mint amilyen valójában. És az embernek szembesülni kell azzal, hogy a kezében nincsen sem az élet, sem a halál. Ezután felső simára fogok menni szolgálni, és ezen az Isten tiszteleten ugyanaz lesz, ami múlt héten volt itt Kálmáházán, hogy az elmúlt egyházi esztendőben elhunytakra fogunk emlékezni. És ott egy név el fog hangzani, Takács Laura, aki élt 21 hónapot. És ott van bennünk, bennem is a kérdés, hogy miért. Ott van bennem a kérdés, hogy Uram, Te, aki az élet és halál ura vagy. Itt van egy 21 hónapos gyermek, aki semmiről nem tehet. De mégis el kellett menni. Itt van 6 évtized. Élhetett volna? Élhetett volna. El kellett menni? El kellett. Miért? Nem tudjuk. Egy biztos, hogy mi az élet és halál ura Istenével szembesülünk. És ezt tudomásul kell venni. Ezt tetszik, nem tetszik, elfogadjuk, nem fogadjuk el. Ezzel szembesülnünk kell. Ezzel szembesülnünk. És tudjátok, ezért fontos, hogy kinek tartom magam ebben az életben, és kinek tartom Istent a magam életében. És ezzel a doxológiával, Istent dicsőítő imádságban magam fölé helyezem őt, mert tudom, hogy nála, tőle és általa van minden és mindenem. A mi atyánkban már mindent elmondtam, ami nekem fontos. Most már csak a dicsőítés, a magasztalás van jelen. Az ő jelenlétében a hívő ember ezt teszi. Ámul az Isten szeretetén és hatalmán. Én ámulok, drága testvérek, az Isten hatalmán. Hogy ez a világ még mindig tart. Az, hogy most ez több ezer évvel, vagy több millió éve, engem ez annyira nem érdekel. Az, hogy tudósok itt dobálóznak a milliárdokkal, hogy már x milliárd éve megy az evolúció, engem az nem érdekel, drága testvérek, mert megmondom miért. Mert a te fájdalmadra, meg az én fájdalmamra, a te kérdéseidre, meg az én kérdéseimre, ez nem lesz válasz. És elmondom, hogy miért. Néhány nappal ezelőtt bent lehettem a kórházban, hívott a család, hogy menjek be. Haldoklott a néni. 9 évtized. Haldoklott a névi, be kellett mennem hozzá, és tudjátok, egyetlen egy alkalommal nem volt ilyen. Hogy valaki megkérdezte volna, hogy vajon ez a világ, ez hogy jött létre. De amikor bementem ehhez a nénihez, ezzel a nénivel együtt tudtam énekelni, ez a néni valóságosan átélte azt, amit énekeltünk a 127-es számú énekben, hogy az Úr Szent Bárányára teszem le bűnömet. Ezt a nénit valóságosan megérintette az, hogy le lehet tenni a terheket, hogy nem kell átvinni a küszöbön. És ez a néni ott a halál árnyékának a völgyében szorította a kezemet, és tudtunk együtt imádkozni. És soha senki nem tette föl a kérdést nekem, hogy vajon ősrobbanással keletkezette a világja, vagy sem. Mert senkit nem érdekel. Senkit. Hanem itt az érdekel, hogy a te kérdéseidre, meg az én kérdéseimre, a te terheidre és az én terheimre, a te szomorúságodra és az én szomorúságomra vajon van-e megoldás. És drága testvérek, azért állhatok ma itt, hogy arról beszéljek, arról az Istenről, akinél van a hatalom, akinél van a királyság, az uralom és a dicsőség. És azok, akik ezt föl tudják mérni, azok meg fogják látni azt, hogy milyen ez az élet, és mi az a hatalom, ami van ebben a világban. És Istennek van hatalma rendet rakni. Istennek van hatalma. Istennek van hatalma emberi életeket megváltoztatni. És ez csodálatos dolog, drága testvérek. Tudjátok, milyen csodálatos átélni azt, hogy emberek élete hogyan változik meg, és ezt látni? Ezt látom. Látom az ifjúságban. Többen ott lehettek a gyermek karácsonyon. Itt voltak ezek a drága fiatalok is. Szolgálhattak. És tudom, hogy Kálmáházáról is sokan eljöttek. Tudjátok, milyen csodálatos dolog, drága testvérek, látni ifjúsági tagokat, és nyilván most nem sorolom név szerint, de volt olyan, vagy van olyan ifjúsági tagunk, aki az árok széléről jött, mert megunta, mert alkohol problémái voltak, megunta, és azt mondta, hogy szeretne valamit kezdeni az életével. Vagy van olyan ifjúsági tagunk, aki azt mondta, hogy soha nem tette be a templomba a lábát, mert nem volt kíváncsi az Istenre. Ezt kimondja. Hogy őt nem érdekelte. És az Isten szeretete oda vonzotta. Nem én nem tudok ilyet. Ha valaki hozzám tér, az, ha én innen elmegyek, akkor ő is elmegy. De ha valaki Jézus Krisztushoz tér, akkor az nem embertől teszi függővé a hitét. És lehetne, végig lehetne menni. És tudjátok, milyen csodálatos látni és megtapasztalni azt, amikor emberi életek rendbe kerülnek. És Istennek erre van hatalma. Istennek van hatalma arra, és erről a hatalomról beszélek. Amikor a mi atyánkban ezt a részt mondjuk, akkor szembesülünk azzal, hogy Uram, nekem ez lehetetlen, de neked lehetséges. Nekem erre nincs hatalma. Hát drága testvérek, tudjátok, hányszor találkozom alkohol problémákkal küzdő emberrel? És tudjátok, mit mond? Ő ma le tudja tenni a poharat. Ő ha akarja, akkor mától nem iszik. De nem tudja letenni. És iszik, és alkoholba folytja bánatát, tönkreteszi a feleségét, a családját, mert nincs hatalma. És tudjátok, hány van a gyülekezetben is ilyen, akinek komoly alkohol problémái voltak, és az Istennek volt hatalma megszabadítani. És rádöbbent arra, hogy addig, ameddig ő ezt mondta, hogy bármikor leteszi, azzal ugyanúgy alkohol problémái maradtak. Mert nem tudta letenni. De mihelyest átadta ezt a hatalmat az Istennek, hogy Uram, neked van hatalmad. Neked van hatalmad megváltoztatni az életemet. Van hatalmad, hogy elhagyjam azokat a dolgokat, amelyek károk és szemetek az én életemben. Neked van hatalmad rendet tenni az én életemben. Annak az életében rend lesz. Rend. Mert Istennek van hatalma erre. És tudjátok, olyan csodálatos megtapasztalni azt, hogy Isten munkálkodik ma is. És ezért jó ezt látni. És drága testvérek, gondoljunk így erre az imádságra, amikor az ember végig mondja ezt az imádságot, ezeket a szavakat, akkor gondoljunk arra, hogy Istennek van hatalma. Nála van a hatalom. És olyan jó arra az ígére gondolni, amit olvashatunk az evangéliumokban, hogy ami az ember számára lehetetlen, az az Istennek lehetséges. És így gondoljunk, drága testvérek, kedves gyülekezet, arra, hogy Istennek van hatalma. Olyan jó tudni, hogy a mi atyánknak gondja van reánk, hogy gondja van az életünkre, akik az imádságaikat nem csupán arra használják, hogy kérés listát mondjanak el, hanem vágynak Isten dicsőítésre, magasztalásra, vágynak az Isten szavára, és készek meghallgatni azoknak Isten felfedi önmagát. Annak teljesen nyilvánvalóvá lesz, hogy övé az ország, a hatalom és a dicsőség, és ennek tudatában szólítja meg őt, és éli bele az életét. Így ámuljunk az ő szeretetén és hatalmán. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked a te hatalmadért. Hálásak azért, hogy te szembesítesz bennünket az életünkkel, a mulandóságainkkal. Szembesítesz azzal, hogy korlátaink vannak, hogy vannak emberi korlátaink. És a ma többnek, magát többnek képzelő emberre te rámutatsz, hogy semmije sincs. És hogy mennyire igaz az a mondat, hogy mezítelenül jöttünk ebbe a világba, és mezítelenül megyünk ki ebből a világból. Urunk, hálásak vagyunk neked, a te szavadért. És mi most nem kérni szeretnénk, hanem egyszerűen csak magasztalni a te nevedet, akinek van hatalma emberi életeket megváltoztatni. így formálj bennünket, formáld a mi életünket.